Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
Folytatjuk a krízisek és pofonokat, diafilmekről beszélgetünk Bíró Ferenc diafilmgyűjtő könyvtárossal, és hát ön 52-ig jutottunk el az előbb. Alapvetően technológiáról beszélgettünk most itt a legutóbb, az utolsó percekben, de hát azért a tematika érdekes nekünk, hogyha már propagandáról beszélünk. Az 50-es évek az olyan, mint ahogy elképzeli az ember?
Az teljesen olyan. Tehát teljesen olyan. Az nyilvánvaló, hogy a legfőbb diafilmek között olyan is van, hogy Rákosi Mátyás 60 éves, vagy Rákosi Mátyás harcos élete, aminek a szerkezete ugyanolyan, mint a Petőfi Sándor harcos életéről beszélnénk. Tehát a szülői ház, a család, a mit tudom én, az oktatás iskolába járt, mi történt, hogy történt. Tehát ennek is voltak egy ilyen standardjai, de természetesen, hogy akkor a kommunista hősök, azok nagyon népszerűek voltak, illetve ebben a korszakban rengeteg orosz-szovjet diafilm átvétele történt meg, tehát például szovjet kolhoz élete, Tavasz a kolhozban, az eredményes szarvasmaratenyésztés a Szovjetunióban, stb. És aztán ennek megszületnek a magyar változatai is.
Azt hittem paródiát mondasz, de nem.
De nem, ezek teljesen komolyan vett témák, sőt azt kell mondjam, hogy az ilyen ismeretesztő anyagoknál, amilyen beszélőképek címen jelent meg, ott igazi élő szereplők, tehát például akikről ez szólt, ők léteztek, tehát létező TS parasztok vagy magángazdálkodók voltak, és gyakorlatilag ezekkel szintén a mezőgazdaság viszi a prímet, ennek egyszerűen azért, mert ugye a munkásosztálynak nem volt szerszáma, tehát őt könnyebb volt beterelni, hogy dolgozó proletáriátus, de azért a parasztságnak pláne a földosztás után azért ragaszkodott a földhöz, úgyhogy ez elég sok bonyodalma, tehát a példányszámban azt jelenti, hogy rengeteg olyan filmet készítettek, ami a falusi lakosság számára készült. Ez is kétféle, egyrészt tényleg ismeretterjesztő, tehát a krumpliról, a burgonyabogáról, de ez is már megoszlik, hogy van benne igazi ismeretterjesztő film magáról a burgonyáról, van ismeretterjesztő film a burgonyabogáról, és van ilyen politikai mese, ilyen szórakoztató, már gyerekek is megnézhetik, hogy az úttörők hogy harcolnak a burgonyabogár ellen. Tehát tulajdonképpen
hát minden... Mennyiben, hogy az amerikaiak dobták le, igen, ugye ilyen is
az
volt.
Az természetes, az egy szovjet mozgófilm alapján terjedt el, hogy az NDK területére szórták le repülőgéppel, és így került a burgonyabogár idába, hogy persze nem igaz, de hát mondjuk annó ezt próbálták, mint sztorinak jó, és hát ebből aztán persze olyan alkotások születnek, amelyek grafikailag jók, érdekesek, illetve van egy olyan vonulat, hogy amíg nem létezik a klasszikus 57 utáni TIT, addig a társadalom és természettudományi ismeretterjesztő társulatnak rengeteg filmje jelent meg. Itt ugye voltak politikai jellegű összeállítások, de azért itt elég sok képzőművészet, irodalom, történelem a maga igazi módján megjelent.
És ezt elvitték faluhelyre, és ugyanígy mutatták, mint amit az előbb
természetesen
beszéltünk?
Természetesen igen, sőt ezekhez füzeteket is mellékeltek. A füzetek természetesen külön is olvasgathatók voltak, elküldték az előadóknak, és gyakorlatilag utána ők pedig összekapcsolták a filmmel, de hogy ha netán keveredés lenne, hogy nincs meg a füzet, csak a film, vagy nincs meg a füzet, vagy nincs meg a film, na mindesetre a diafilmeken elkezdtek apró kis szövegeket írni, tehát úgy is érthető egy ismeretlenső diafilm, mondjuk Leonardo életéről, persze még nem színesben, nem fekete fehérbe, hogy a hosszabb elemzés az valakinek nincs meg, de a képek címe, vagy egy-két mondat az ott található, és ez gyakorlatilag 54-ig fut ez a dolog, amíg meg nem alapítják a diafilmgyártó vállalatot.
És akkor mikortól színes, most ez megütötte a fülemet?
A színesség, hát az 52 körül jelennek meg az első színes filmek, arról meg azt kell tudni, hogy egy színes film háromszor annyiba került, mint egy fekete-fehér, tehát ugye könnyen ki lehetett számolni, hogy ami 6 forint volt fekete-fehérbe, az 18-ba került színesbe, de itt is eldöntötték, hogy mi az a téma, amit eleve színesnek rajzolnak meg, mi az, amit csak fekete-fehérbe adnak ki, és itt a képanyagok áttekintése érdekes, hogy mondjuk Sebők Imre a Magyar Partizánok című diafilmet, aminek másik címe az, hogy Fegyverrel a hazáért, azt ő tudta, hogy az nem egy színes diafilm lesz, tehát 56-ban készült ez a film, fekete-fehérre festette meg a képeket, de amikor a Robinsont készült ugyanebben az évben, azt ő már tudta, hogy színesben is lesz, tehát ott színes akvarelleket vagy tempera képeket készített, amiről aztán lehetett készíteni színes meg fekete-fehér kópiákat.
Azon gondolkodom, és tényleg egyelőre nem jutok a nyitjára, de meg te mindjárt megmondod, hogy minden műfajnak van különböző, van, ami népszerű, van, ami nem népszerű. Úgy képzelem, hogy mondjuk a Krumpli Bogár történet, az valószínűleg nem egy nagyon népszerű film önmagában, szemben a Misi Mókussal, ami meg mondjuk minden háztartásba kell, kettő, idézőjel mondom. Tehát azt hogyan befolyásolták, mert ez még nem egy tiszta piac, de hát mégiscsak vásárol az ember diafilmet, hogy ezek a propagandisztikusabb, Rákosi Mátyás 60 éves típusú filmek is kellő mennyiségben eljussanak és megnézzék az emberek, akik, ha gondolom, csak a pénztárcájukkal szavaznak, akkor azért nyilván Misi Mókust vesznek, meg Robinsont.
Nem is kellett nekik erről dönteni, ez nem áll, dilemmát nem jelentett, mert az úgynevezett diaboltokban ott nem lehetett kapni a Rákosi Mátyás harcos életét, ezt legyártatta a pártunk és kormányunk, kifizette, gondolom, ennek a költségeit, azt egy kicsit a diások talán meg is nyomták, és akkor gyakorlatilag annak a bevételet, tehát egy ilyen álkapitalizmus, akkor gyakorlatilag abból meg lehetett csinálni a mesefilmeket, amik rengeteg példányszámokat elkészültek. Mondjuk én pontosan nem tudom megmondani, hogy egy ilyen politikai agitációs filmből mennyi készült. Amiről vannak számadatok, az mondjuk a közoktatás, ott egy egyszerű iskolai filmből, eleve egy általános iskolai filmből 4500 kópiát rendeltek, az azt jelentette, hogy az első példányt 4500 általános iskola megkapta. És ha elveszett, vagy pótolni kellett, vagy hiányzott, akkor meg lehetett venni a tanszerértékesítő vállalat a hiányzókat, de a diaboltban ott gyakorlatilag ott csak azok a filmek voltak mind a mesébe, mind az ismeretező filmek között, amit a nagy közönségnek szántak, tehát így nem keveredett semmi. A TSC-be elküldték az összes filmet, másrészt egy érdekes történetet. Csőke József az készített 59-ben egy olyan mozgófilmet, hogy akik sokan összefognak. Ha sokan összefognak, és ez arról szólt, hogy 59-re Győr-Sopron megye összes települése TSC-s megyévé vált, tehát a városokban, a falvakban mindenütt volt termőszövetkezet, csak az volt, mindenki belépett, míg az egyéni gazdálkodó, erről ő készített egy rövid filmet, azt hiszem a Budapest Filmstúdió ígisze alatt. Na most természetesen az összes községbe, hogyha elmentek, és már mindenütt forgattak, hát mindenütt nem volt olyan lehetőség, hogy 35-ös mozgófilmbe, vagy esetleg 16-os hangos filmbe, vagy bármi formában megnézzék, ezért ugyanő ennek a filmnek elkészítette a diafilm verzióját, és a diafilm verziót olyan helyekre is el tudták vinni, ahol még nem volt villanyvilágítás, mert ezeknek az ősi móm diavetítőknek az 50-es években úgy készültek, hogy volt hozzájuk egy villanyadapter, de valójában bele lehetett helyezni egy petróleum lámpát.
Óriási, hogy biztosan lehessen vetíteni.
Biztosan lehessen
bárhol
vetíteni, és bárhol lehessen ezt bevetni. Tehát ezért készült például ugyanennek a rövid filmnek, hát egy ugyanazzal a szöveggel egy diaverziója. Tehát az ember megnézi a hangos filmet, akkor látja, hogy a kép aláírás ugyanaz. De hát több ilyen dolog volt, híradók készültek, sporteseményekről készültek, de akkor a világ nem volt annyira gyors, tehát mondjuk 3 napig tartott 55-be a Műkorcsi Európa bajnokság a Városligetbe, hát mai szemmel nézve igen kemény mosta a körülmények között zajlottak a versenyek is, meg a nézők is, a hidegbe áldigáltak, forró teját, vagy egyebet szolgáltak föl nekik, de gyakorlatilag utána hónapokig vagy évekig lehetett a diafilmet vásárolni. Vagy ugyanez igaz a klasszikus 6-3.
A 6-3-ra, igen.
Sőt, a 7-1-ről még sztereóképeket is gyártottak, egy olyan dianézőt, ahol a 7-1 fontosabb eseményei 3D-ben is láthatók voltak. Tehát nagyon ötletesen oldották meg ezt a műfajt, vagy mondjuk azt, hogy művészetet, hogy az összes igényt ki tudták elégíteni.
Azt lehet valamilyen módon csoportosítani, mert az alapján, ahogy mesélsz róla, úgy tűnik, hogy mindenből lehet diafilmet csinálni.
Mindenből lehet.
De hogy témaválasztásra lehet valahogy csoportosítani? Hogy...
Természetesen. Tehát akkor mondjuk legyen egy általános téma, a legnépszerű, a legtöbb a mezőgazdaság. Utána van valamennyi ipar, kereskedelem, bármi, ami...
A széncsatája.
A széncsaták, vagy a diósgyőri nagykohó, vagy ezek a városi, tehát mondjuk, hogy így épp Sztalinváros, később a 10 éves Dunaújváros, de ezek érdekes, mert ugye ez már egy hibrid műfaj, mert lehet földrajznak tekinteni, lehet egy kicsit építészetnek tekinteni, mert a legnevesebb épületeket bemutatja, de lehet egy picit, hogyan bányászák a szenet, tehát szóval mindenfélére így tudott, tehát van egyszer egy ilyen
földrajzi vonalat. Ez propaganda, mind a kettő.
Propaganda, egyértelmű, de a legáltalánosabb dologban is van propaganda.
Persze.
Mert a 60-as évek elején megjelent Szentkirályi Zoltán szerkesztésében az ókor hét csodája. Na most az ókor hét csodája, annak van egy olyan mondata, hogy a Cheops piramis alapterülete 5-ször akkora, mint a moszkvai vöröstorony.
Na
jó, higgyük el, hogy akkora, de ezt csak úgy leírja, miközben a fotón a Cheops piramis lehet csak látni, de ez a politikai vetülete. Viszont semmire nem jó ez a hasonlat, mert ha nagyvászon nézte valaki egy osztályba, akkor akkora volt a Cheops piramis, ha valaki egy dianézőn kukucskálta, mint gyerek egymaga a napközben, akkor ekkora volt, tehát itt nincs semmi összehasonlítási alap valójában, hanem az, hogy
hát, elhangozzon
a szöveg. És ilyen van például a Gerő Lászlónak, amikor leírja a budavári első ilyen rekonstrukciókat, akkor a Nagyboldog asszony templomnak a tornyánál egy fél mondat, hogy a zsaluzás vagy a kiegészítés az úgy történt, mint a nem tudom milyen szovjet elvtárs egyik ilyen attrakciójánál. Tehát magyarán pici kis politika még azokban a dolgokban is el volt helyezve, ahol erre az ember nem számított. Ugyanez igaz egy színes filmnél, a Párizsi Színek és Fények, mindent megmutat a Moulin Rouge-t egyben, és akkor van egy mondat, hogy a szegények ülnek a padon, és a hajléktalan ott teszi az elemózsiáját. Vagy igaz,
ilyen
vagy
nálunk
nem,
nincs.
Ilyen nálunk nincs. Tehát magyarán mindenbe be tudtak így csempészni ilyen dolgokat. Tehát ez egyértelmű.
Tehát, és akkor beszélünk a sportról, mint ami egy
a sport kedvel... az egy nagyon, nagyon népszerű terület volt, és hát a képzőművészet, illetve az irodalom. Ugye az írók, költők életrajza az szinte egy standard dolog volt, és azon kívül létezik az, hogy a sportból azokat az eseményeket földolgozták, amelyekre úgy érezték, hogy nagy az érdeklődés. Tehát volt például az 56-os olimpia környékén az úszásról egy diafilm, akkor voltak kimondottan olimpiák, a római olimpia, a Tokió olimpia, ez egy egész sorozat volt az olimpiai játékokról, ami aztán befejeződött a müncheni olimpiával, de azért, és kezdődött gyakorlatilag a londonival, majd aztán a Helsinki olimpia, tehát ez egy mondjuk 10-12 hát talán annyi filmben földolgozták a 10-es nagyságrend alatt, de gyakorlatilag ezeket aztán a televíziónak az elterjedése teljesen kiszorította. Tehát az utolsó olimpiás film az a moszkvai olimpia idején készült, de gyakorlatilag az már az olimpiák történetéről szóló, kezdve az olimpiai lángtól egészen az addigi eseményekig, de mindegyik magyar szempontból dolgozta föl, tehát főleg a magyar események voltak a filmeknek a középpontjába állítva.
És ugye mondod a az irodalmat, mint írói életrajzok, de én igen, azt gondolom, de, hogy a maga na, a hát dramaturgok...
A dramaturgok, persze, szóval a dramaturgok azok nagyon értettek hozzá, és az ifjúsági irodalom, illetve a magyar irodalom alapmunkáit feldolgozták mindenféle gondolom. Műfajban.
Jókaitól
kezdve egészen, én nem tudom kiig, míg, de mondjuk tampusiratokáig.
Pál utcai fiúk.
Hát természetesen. Tehát ezek szépen mentek. A legtöbbet vagy a Ják Sándor, vagy Ruzicskáni, vagy pedig Szilágyi Ferenc, a későbbi nyelvész szerkesztette, tehát értettek, hogy ez a tömörítés, illetve a lényeg, mint egy ilyen munkafüzet, úgy dolgozták fel.
Hát ez borzasztóan nehéz, hát nagy könyvekből.
Hát nagyon nehéz, hát ebből ugye Monte Cristo grófja is 75 kockába el kellett mesélni a három kötetet, de voltak érdekességek, például a Madách színház előadásában a Vámos László rendezte Hamlet Gábor Miklósa, az is megjelent két rész diafilmen, szép színesen, amit ugye Gyenge Árpád, aki a Sírások egyike volt, ő fényképezett, és gyakorlatilag a Szilágyi Ferenc állította össze az Arany János fordítás alapján egy-két átkötő mondat segítségével.
És élvezhető
és
volt.
És élvezhető volt teljesen, vagy ugyanígy megcsinálták régen az ifjúsági, tehát a Magyar Néphadsereg színházában menő Kőszívű ember fiaiból, abból is készítettek gyakorlatilag diafilmet, de a korszak ilyen politikai művéből, mint például a Haragnapja, Sándor Kálmán ma már elfelejtett drámája, annak is elkészítették a diafilm változatát, és olyan volt, hogy az első kockában, hogy lassan mint a rádióközvetítés, lassan elhalgul a közönség, leoltódnak a fények, és megkezdődik a színdarab, és utána már ment a színdarab. De ugyanezt csinálták úti filmeknél is, mondjuk a Szíria című régi diafilmben, ott volt ilyen, és akkor fölpattantunk egy tevekaravánra, és mentünk ide-oda.
Tehát a riporternek a személyes
élménye. A riporter élménye is, vagy kvázi élménye benne volt, de hát nagyon közismert könyvekből is, például a Hanzelka és Zsigmond afrikai utazásából is készült kétrészes diafilm, vagy például nekik volt ugye Dél-Amerikából, abból készült a Buenos Aires, tehát készültek ilyen filmek, vagy magyar
ezek
írók.
Ezek úti könyvek?
Ezek úti könyvek, tulajdonképpen ezek úti könyvek, az úti könyvek képei alapján készítették el a diafilmet. Van egy másik érdekesség, a Sis és Nabis nevezetű cseh szerzőpárnak volt egy Út Lasszába című könyve, ami megjelent Magyarországon, de nem fordították le, nem csak német nyelven jelent meg, színes és fekete-fehér képekből állt, egy nyomatok, de abból készült egy nagyon jó földrajzi diafilm Tibetről. A képeket egyszerűen átemelték, átfotózták, és gyakorlatilag szöveggel ellátva egy teljesen önálló produkció keletkezett.
Amire én emlékszem, de ez már nyilván későbbi, de nagyon nagy népszerűsége volt, az indián történetek,
hát a Vinetuk. Történetek, a Vinetu, ugye hát a Zórád Ernő képregényben is megrajzolta, és gyakorlatilag diafilmként, sőt, amikor a hangosításról, amikor bejön a 70-es évek, 80-as évek derekán, akkor Láng József el is mondja a diafilmnek a szövegét, tehát még ilyen hangosított kazettás magnos változata is volt.
Ebből volt egy vitám, mert én úgy emlékszem, hogy nálunk a Nupagagyi, tehát a Nomegáj csak, az egy külön kazettáról ment hozzá a hang. Ez lehetséges?
Ez lehetséges, mert ugye azok 8-as mozgófilmek voltak, és ahhoz én is emlékszem, hogy így kellett vetíteni egy ilyen fölgyorsított hanganyagot, de például nálunk nem jelent meg a Nupagagyi diafilmen, de például a németeknél igen, az NDK-ba készült belőle ilyen diafilm. De mondjuk, hogy egy érdekességet, mondjuk Amerikában olyan színes diafilmek készültek gyerekeknek, hogyha jön az atomtámadás, akkor hogy meneküljünk mondjuk az asztal alá, az a minimum. Úgyhogy vannak ilyenek is.
És ilyenre, ha itthoni vagy szovjet példa van, ez kifejezetten ilyen, olyan értelme felvilágosítás.
Van szovjet példa is, de érdekes módon amerikai példa is van, tehát ilyen is előkerült. Sőt, elárulok akkor már, hogy ugye milyen...
Erre felcsillantam.
A diafilm, ugye az utolsó diafilmek egyike Amerikában, a Csillagok háborúja első rész, mint egy képregényből készült színes diafilm. Tehát ezzel búcsúzik el a hagyományos szallagos diafilmtől, mondjuk az amerikai diafilmgyártás.
És ott ez meg is szűnt tulajdonképpen.
Tehát tulajdonképpen megszűnt, és ők osztályfilmnek nevezik ezt. Nem is nagyon hiszem, hogy került az a családok birtokába. Ami viszont érdekes, hogy az amerikaiaknak volt egy ilyen fotós találmánya, az úgynevezett U-Master, ez a sztereó korong, amiben hát 3x7 képet raktak össze, és így alakult ki egy történet. Az a mai napig fut Amerikába, de az 50-es évek vége felé Magyarországon gyártottak ilyen báb diafilmeket, tehát magyarul elkészült egy hagyományos diafilm báb diafilm formájában, szöveggel, felirattal.
Ez a Mir Mur, ilyenre gondolj?
Ilyenek, és utána annak készítettek egy sztereóképes ilyen kis nézőkét az akkori finom mechanikai vállalat, ma nem tudjuk, hogy ez micsoda, és a diafilm gyártónak a közös produkciója volt, ez a U-Master, de nálunk persze nem így hívták, hanem Varázsdoboz néven futott.
Ez volt a Krízisek és pofonoknak a rádió változata. Mindig elmondom, hogy ez csak a rádió változat. Megyünk még tovább az online podcast felületre. De itt most megköszönöm Bíró Ferenc diafilmgyűjtőnek és könyvtárosnak, hogy itt volt és elmesélte ezeket.
Köszönöm szépen, és mindenkinek jó további hallgatást is kívánok.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy még beszélgetünk diafilmekről Bíró Ferenccel, úgyhogy akinek kedve van, az jöjjön tovább velünk, de itt most a rádióhallgatóktól elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en.